Tehát a gyülekezet pénzedet akarja. Fényt kérünk. Köszi. Ez egyik első számú kérdése azoknak az embereknek, akik nem jártak gyülekezetbe, vagy nem járnak, vagy nem ismerik. Nekem is ez egy ilyen gondolatom volt, mielőtt még keresztények közé keveredtem volna, hogy biztos, hogy csak a pénzedet akarják. Amerikába utazgatnak a pénzből, meg minden, ugye? Ja, de... Ja, most tanulunk a pénzről, tanulunk bizonyos alapelvekről, hogyha vendégünk vagy, akkor a legjobb időszakba jöttél. Ez főként a gyülekezetnek szól, úgyhogy kicsit betekinthetsz abba, hogy miről beszélünk mi itt bent. És viszont rengeteg olyan alapelvvel fog hangozni, ami bárkinek, bármilyen háttérből, bármilyen hitrendszerből, bármilyen világnézetből származik, teljesen alkalmazható lesz és fontos lesz számodra. Úgyhogy bele is csapunk. Az elmúlt héten volt a születésnapom. Köszönöm a felköszöntést. Szerdán a tortát meg mi egymás. Hát kutyául éreztem magam, beteg voltam, meg lázas. De köszönöm. Igyekeztem meglepődni, ha bár rájöttem, hogy szervezés alatt van a felköszöntés. De, ja. Volt valamelyik kötöknek az elmúlt egy-két hétben szüli napja? Egyébként. Hát igen, az. Egyébként mondhatnál majd erről egy bizonságot. Ha gondolod, Pisti. Ja. Nem most, majd. Vagy mondjuk júliusban lesz valakinek születésnapja? Július? Évikének? Ja. Hozok neki valamit. Majd. Ja. Na, tegyük fel, hogy születésnapotok van, és mert lehet, hogy most három ajándékra gondoltam, lehet, hogy ez a fiúknak imponál jobban, milyen ajándékokra gondoltam én, de mondjuk a születésnapod lenne, és azt mondanám, hogy fú, akkor veszek neked három ajándékot. Három nagyon tuti ajándékot. Az első, az egy autó lenne. Egy olyan autó, ami itt van, nem tudom, hogy felismeritek-e, Volkswagen Scirocco. Ez egy nagyon szuper autó, sportautó, kicsi súlyú, de nagy teljesítményű, tehát jól hasított, jól ment, jól lehetett vele figurázni. És abban a 80-as években, ez a 80-as évek elejé autó, akkor ez nagyon menő volt. Nagyon menő volt. A haverémnek is az volt állandóan, ezt váltogatták, ugye sokat utaztam ilyenbe. Nem egy Lamborghini természetesen, de egy sportkocsi. És, ja, jó volt. Egyszer. Manapság látsz már ilyet? Nem nagyon. Tehát egyszer jó volt. Ma már egyébként ez az autó már semmi extra. Tehát nem olyan, mint ami volt az Árkádban azok a jó kis sportautók, hogy két hete ki voltak rakva ilyen átalakított autók, nagyon tutin néztek ki. Aztán a második ajándékom az egy részvény lenne, egy internet alapú vállalkozásban. Lehet, hogy felcsillan a szemed, ez nagyon kreatívak, rengeteg felhasználója van, vagy volt. Úgy hívják, hogy IVIV. Emlékeztek? Volt IVIV profilotok? De ez az a helyzet, hogy így beszélünk, hogy volt IVIV profilotok. Tehát egyszer nagyon jó volt, meg ez egy jó vállalkozás volt. Jól keresett belőle az, aki megcsinálta. De már nem működik. Elavult. Aztán a harmadik, nem kell még kirakni, csak amikor mondom, akkor... A harmadik az meg egy koncertjegy, és négy darab, tehát a legjobb barátaidat is el tudod vinni. Hihetetlen jó bulikat csináltak, ő meg a csapata. Nekem nagy kedvencem volt, kívülről tudtam dalszövegeket, még a filmjét is elmentünk megnézni a barátaimmal. Most megnéztem, hát a film értékelése 10-ből 2,8-on van, ebből látszik, hogy ez csak volt. Jó srác, úgy hívják, hogy... Nem. Ismerős? Vanilla Ice, így van. Vanilla Ice, ismeritek őt? Yeah. Ice, Ice Baby. Ez volt a nagy zene. Na, tehát ez a három ajándék. Örülnél-e neki? Nem tudom, én nem tudom, hogy járnék vele. Ez a helyzet, hogy mind a háromnak lejárt a szavatossága. Eléggé. De mondjuk az a sírok, az nem lenne rossz. Egy második, harmadik, negyedik autónak, ugye? Előtte a Lamborghini, meg a... De igazából ezeknek mind lejárt a szavatossága. Tehát volt idő, amikor a Sirocco fantasztikus volt, imádtuk, tuningoltuk, szerettük, használtuk. Volt idő, amikor az Iviv is nagyszerű volt, használtuk, ott voltunk, ott beszélgettünk, ott cseteltünk, olyan volt, a magyar Facebook, ugye. És aztán ez a Vanilla Ice gyerek is jó volt egyszer. De mit akarok mondani ezzel, az az, hogy amit a világ fel tud nekünk ajánlani ma, eltelik 10-15-20 év, és már semmit nem fog érni. El fog múlni. Lejár a szavatossága. Az biztos. Használni még tudjuk, de nem. Igen. Tehát valószínűleg tehát azok a dolgok, amiket ma frissek, és felkínál nekünk a világ, 10-15-20 év múlva, vagy egy garázsvásáron fog kikötni potompénzért, vagy a cserepesen fog kikötni potompénzért, vagy egy lomtalanításon fog kikötni ingyé. Ez az, amit a világ fel tud ajánlani. Úgyhogy mindannyian keressük a megelégedést igazából. Tehát mindannyian vágyunk arra, hogy meglegyünk elégedve, és a világ meg nagyon-nagyon nyom bennünket, hogy erre van szükséged, arra van szükséged. Ezt az érzést pengeti, ezt a húrt. Hogy akkor leszel megelégedve a szépségeddel, a formáddal, az autóddal, a lakásoddal, az egzisztenciáddal. Ha ezt megcsinálod, azt megcsinálod, ezt megveszed, ezt használod, azt használod. Tehát pengetik ezt a megelégedés húrt rendesen. És ügyesen csinálják. Ügyesen csinálják, mert tudod, vágysz arra, hogy meglegyél elégedve. Mindegy, hogy keresztény vagy, vagy nem. Tehát vágysz arra, hogy legyen egy megelégedés a szívedben és az életedben. Most a probléma az ott jön, amikor a megelégedést azokban keressük, amit ez a világ próbál nekünk felkínálni. Amikor elkezdjük ezeket a dolgokat, amiket listáz nekünk a világ. Ezt szerezd be, azt szerezd be, ezt éld, azt éld, amazt éld, ezzel élj, azzal élj, enélkül nem ér semmit az élet. Akkor ez a probléma az emberrel, hogy igen, akkor ezt is megszerzem, meg azt is megszerzem, és ezt is elérem, meg azt is elérem. Úgyhogy, ha mással nem mész haza, legfeljebb még kicsit izzadtan, meleg van, de ha mással nem, akkor ez az egy gondolat, amit most mondok, ez feltétlenül jegyezd meg, és rejtsd el a szívedbe, hogy a megelégedettség bennünk, belül, az annak az eredménye, hogy Jézus Krisztus van a középpontjában az életemnek. És mindenben, amit csak teszek. Tehát a megelégedés csak akkor fogjuk megtapasztalni az életünkben, hogyha Jézus Krisztus a középpontja. És mindennek, amit csinálok, Jézus Krisztus a középpontja. Csak akkor fogom megtapasztalni. Máskülönben csak űzni fogom a dolgokat az életemben. És az űzés miatt meg folyamatos csalódás, folyamatos sebek, folyamatos sérülések, folyamatos bántások, mert nem kapom meg, mert nem adják meg, mert nem tudom megvenni, és stb. Úgyhogy, ha megelégedést akarsz a kapcsolataidban, ha megelégedést akarsz az anyagi életedben, ha megelégedést akarsz a házasságodban, ha megelégedést akarsz a szolgálatodban, tehát bárhol, akkor keresd Jézust először mindenben. mindenben. Bármit, amit csinálsz. Úgyhogy ez az alapgondolatunk mára. És most megyünk tovább a történetben, amit elkezdtünk múlt héten. Kicsit áttekintem most, jó? Tudod, hogy a filmek elején szokott, hogy az előző részben történt. Oké, tehát egy királyok 18-ban vagyunk, de visszamegyünk, csak hogy lássuk a nagy képet. Tehát Egyiptom, mi rabszolgaságban voltak a zsidók 400 évig. Aztán Isten felemelte Mózest, kiképezte a pusztában 40 éven át, hogy képes legyen arra, hogy kivezesse a zsidókat Egyiptomból, hogy megszabadítsa, ez az Exodus. Ezt hívják Exodusnak, kivonulásnak. Meg is szabadította őket, kivezette őket, Isten csodákat tett így a szabadulásukban. És aztán vezette őket a pusztában 40 évig, mielőtt bevitte volna őket az ígéret földjére, amit már több évezreddel előtte megígért nekik, hogy van egy föld, amit nektek készítettem, a tiétek, majd be fogtok oda menni, és megkapjátok. És ez alatt a 40 év alatt, míg ott a pusztába bolyongtak, mielőtt bementek volna erre a földre, Isten hihetetlen csodákat tett, bebizonyította, hogy szereti őket, hogy törődik velük, hogy odafigyel minden szükségükre, és számíthatnak rá minden helyzetben. Annak ellenére, hogy napról napra panaszkodtak, ez a 40 év arról szólt, hogy panaszkodtak, hogy mi nincs, és hogy milyen rossz nekik, közben Isten megtette folyamatosan a csodákat. Na, de mindegy, bemennek az ígéret földjére, és nem sokkal utána, hogy ott vannak ezen a tejjel mézzel folyó földön, és az övék, és Isten győzelmeket ad nekik ott azon törzsek ellen, akik azon a földön laktak, elfordultak Istentől. Nem hátat fordítottak, csak egy picit elfordultak tőle. És az történt, hogy az életükben Isten leszorult az első helyről, valahanyadik helyre. Erről beszéltünk a múlt héten. Hogy Isten első akar lenni az életünkben. Ő nem elégszik meg a második helyen, a harmadik, a negyedik, ő nem a top 10-be akar bekerülni, és akkor már rendben van, hanem ő első akar lenni az életünkben. És ez történt itt, hogy Isten lekerült. Lehet, hogy a top 5-ben benn volt, mert vallásosnak vallásosak maradtak, betartották a rituálékat, a vallási szokásokat betartották, tehát azért tartották magukat valamennyire, de Isten egyértelműen, ahogy olvassuk az Ószövetségbe ezeket a történeteket, nem volt Isten az első helyen az életükben. Miért akarja Isten, hogy az első helyen legyen? Hát erről is beszéltünk. Azt mondtuk azért, mert tudja Isten, hogyha nem ő van az első helyen, akkor az életem darabokra fog hullani. Az életem szét fog törni. A szívem darabjaira fog törni. Azon az úton, amit Isten nélkül teszek. Ez egyenes következménye. Úgyhogy Isten mit csinált? Összezúzta a gazdaságokat. Emlékeztek? Történetben olvastuk. Azt üzente a prófétán keresztül, hogy odaküldte a prófétát Aháb királyhoz, hogy mivel elfordultatok Istentől, nem fog esni az eső. Nem lesz eső. És nem is esett. 3 évig nem esett. És azt olvastuk, hogy összeomlott a gazdaságuk. Teljesen. Tehát munkanélküliség lett, nem volt élelem, nem volt, tehát víz nem volt, tehát olyan volt, hogy bolyongtak és kerestek forrásokat, vagy helyeket, hogy talán valahol találunk, de elkezdték már leülni az állatokat is, mert nem tudták etetni legelővel, mert nem volt víz, kiszáradt minden, és források se voltak, meg patakok. Úgyhogy totál káó volt a gazdaság. Hiszen mezőgazdaság alapú volt Izrael. És aztán a 3 év után Illést oda küldi Isten megint Akábhoz, hogy majd most fog esni az eső majd, de beszélgessél Akábbal. Úgyhogy Illés odament, beszélgessünk. Én jövök egyedül, te meg hozzad a Bál profétákat, meg az Asera profétákat. Ezek ilyen idegen istenek. Azon a területen imádták ezeket az isteneket, a Bál istent, meg az Asera istent. És tehát ilyen emberáldozatokat mutattak be nekik, meg mit tudom, ilyen gyerekeket föláldozták, ilyen izzó fém valami tálba beletették őket, meg ilyeneket csináltak. Mert bált így kellett megelégíteni. Na, de hogy, tehát ezek felé, az istenek felé fordultak Isten helyett. És azt mondta, hogy jó, akkor most megbeszéljük a dolgokat, lerendezzük a dolgokat, én jövök egyedül, mint Istennek a profétája, ti jöttök, hozd a 400 Bál profétát, hozd a 450 Asera profétát, találkozzunk a Karmelhegyen. Nem a Karmelhegyen, hanem a Kármelhegyen. A Kármelhegyen. És itt vagyunk most, 1 Királyok 18-20-21-ben, mert itt hagytuk abban a múlt héten. Azt mondja, Aháb tehát összegyűjtötte egész Izrael népét, jó sokan lehettek, és azokat a profétákat, akiket megbeszéltek, a Kármelhegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta. Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten. Ha az örökkévaló az Isten, akkor őt kövessétek. Ha pedig Bál, akkor kövessétek őt. És itt jön a borzasztó része az egész szituációnak. De senki sem felelt egy szót sem. Tehát kus volt. Síri csend. Tehát meddig sántikáltok kétfelé? Meddig lavíroztok itt az istenek között? Meddig? És senki nem felelt egy szót sem. Egy büdös szót sem. Miért? Azért, mert bizonytalan, tétovázó emberek voltak. Tehát nagyon-nagyon bizonytalan, határozatlan emberek voltak. És őszinte leszek veletek, engem zavarnak a nagyon bizonytalan emberek. Szeretem őket, de zavarnak. Tehát tudom én, mikor ott állunk sorba, és fél órája sorban állunk, és mikor ott odaérsz, akkor elvileg tudnod kéne, hogy mit akarsz, és fél órája állsz már ott, az előtted lévő is fél órája áll már. Nem, mínusz egy perc. Nem. De, mindegy. És odaér, és akkor mit tetszik kérni? Hát, nem is tudom. Abban mi van? Tudom, hogy McDonald'sban, vagy Burger King-ben. Tudom, én meg ott elmondtam. Tessék félreállni, gondolkodni. Én tudom, hogy mit akarok, meg itt mögöttem is mindenki tudja, hogy mit akar. Mi elmondjuk, aztán addig te kitalálod. Tudod, különben is ott vannak a képek. Nézd meg, hogy mi van benne. És abban mi van? Jó, azt nem szeretem. És abban mi van? És csak a végig megy az összes szendvicsen. Na, tehát ez csak egy egyszerű példája a bizonytalan embernek. De tudod, tehát döntést kell hozni. Nem baj, ha rossz a döntés, de döntést kell hozni. Tehát akkor halad valahogy, akkor haladunk. A haladó autót lehet kormányozni. Ha nem halad, hiába tekered a kormányt, nem ér semmit. De ha haladunk, akkor lehet kormányozni. A rossz irányba, akkor ezt még vissza lehet kormányozni. De te döntést kell hozni. Nem lehet tétovázni, nem lehet határozatlannak lenni. Mert az csak nem jó. Az csak nem jó. És szerintem ez nagyon zavarta Illést is, ez a tétovaság, ez a határozatlanság, hogy szót nem feleltek. Kihívta őket, és egy szót nem feleltek. Tehát odaállt eléjük, és azt mondta, gyerekek, hát 3 évig. Tehát itt van már 3 éve szárazságban. A nyelvetek lóg, és igazából egy száradt hús már a nyelvetek, annyira nincs víz. Tehát minden összeomlott, a gazdaságotok tényleg a béka feneke alatt van. És ez alatt a 3 év alatt is még mindig Bált követtétek. Aki mellesleg az eső és a termékenység istene. Tehát ennyire ura a helyzetnek Bál, ugye? Tehát őt követtétek, hát meddig akartok még ebben lenni? Hát a gazdaság is már totál széthullott, rossz létben vagytok, és Bál meg nem gondoskodott rólatok. Tehát ezt jelenti ez, hogy meddig sántikáltok már még kétfelé. Tehát meddig? És itt van a mi Istenünk, aki szeret titeket, akiről nagyon jól tudjátok, tehát nem, itt nem a Jahve Isten nem ismerő emberekhez beszél, hanem a zsidókhoz, akik a vallási rituálékat azért követték, de Bált is tisztelték és szerették. Tehát olyan emberekhez beszél, akik képbe vannak arról, hogy Isten mit tett Izrael történetébe velük. Oké, és azt mondja, tehát itt van Isten, aki szeret, aki gondoskodik rólatok, és gondoskodni is fog rólatok. Tudod, meddig tököltök még rajta? Tehát ez a kérdés itt. Tehát felkiáltójel van, ez nem egy nyugodt beszélgetés. Tudod. Ha az örökkévaló az Isten, akkor őt kövessétek, ha pedig Bál, akkor kövessétek őt. De senki nem szólt egy rohadt szót se. Tehát csönd volt. Nem is tudom. Ja. Bizonytalanság. Na most, amikor a pénz dologról van szó, vagy megesszük azt, amit a világ mond a pénzről, vagy döntést hozzunk, hogy Jézust fogjuk keresni ezen a területen is. Tehát minden területen, nekünk is ezt a kérdést felteszi. Nem Illés, hanem Isten. Hogy meddig sántikálunk két felé. És a pénzügyi területen is ugyanez van. Vagy csináljuk azt, amit a világ mond, és milyen sikeresek vagyunk benne, ugye? Tehát mindenki jólétben van, semmi adósság és hitel nincs. Vagy keressük azokat a dolgokat, ahogy Jézus csinálja, amit Jézus tanácsol, ami ott van Isten igéjében. És tudom azt, hogy vannak itt ma olyanok, bár nem gondolok senkire, de tudom az emberségből fakadóan, hogy vannak bizonytalanabbak, és bizonytalanok közöttünk, akik nehezen hoznak döntést, tétováznak, bizonytalanok. És most a jegyzetekben már látjátok, van öt ok, legalábbis én öt okot írtam le arra papírra, öt ok, amiért az emberek bizonytalanok, és tétováznak. Lehet, hogy van sokkal több. De az első az, tehát hogy miért vagyunk mi emberek bizonytalanok? Akár a pénzügyi területen, tehát most konkrétan. Az első a bizalomhiány. A bizalomhiány. Tehát bizalomhiány. Nem tudom, hogy találkoztatok egy gyanús fickóval. Tehát például, amikor 4-5 éve voltunk egy 3-4 napra virággal Nápolyban, közel laktunk a vasútállomáshoz, hát az egyik legveszélyesebb terület, ott a vasútállomás környéke. Tehát ott már az is veszélyes, ha egy esernyőt veszel egy embertől ott. Tehát már azt, ott is megveszed az esernyőt, fizetsz érte, nem tudom hány eurót kér érte, 2 vagy 3, tehát nem drága. De egyébként tényleg olyan, hogy bármilyen időjárás van, vagy bármilyen viszonyok vannak, abban a pillanatban előkerül a megfelelő termék. Ezeknek a bevándorlók, de ezek általában bevándorlók. Tehát ha elkezd esni az eső, akkor hirtelen előkerülnek az esernyők. Ha mit tudom én, nap van, akkor hirtelen előkerülnek a napszemüvegek, vagy a mit tudom én, mit tudom, vagy a kalapok. Vagy. Tehát hihetetlen felkészültek. De hát venni tőlük valamit, az olyan, mint hogy tudod, így, tudod, mennyibe kerül? Hát 3 euró. Oké. Okay. És akkor körülnéz, odaadja. Tudod, mint hogyha vettél volna egy kis pak drogot, vagy valamit. Tehát olyan érzésed van. Tehát gyanús. Tehát gyanús. Vagy néha megtalálnak Facebookon ilyen gyanús profilra rendelkező emberek, akik kérnek pénzt árvaházra. Ez 2 hét múlva sehol nincs a profiljuk. De 2 hétig nyom, hogy na, mikor küldöm, beszéljek a gyülekezetnek róla, hogy dobjunk össze pénzt. Tehát volt ilyen, nem egy. És nincsen rajta már. 2 hét után nem volt rajta. Amikor már tényleg visszautasítottam, már próbálkozott 2 hétig, akkor gondolom még beszákolt pár helyről valamennyi zsét, és aztán eltűnt. Tehát ha látsz ilyeneket, vagy tapasztalsz ilyeneket, vagy esetleg lehet, hogy volt dolgod olyan egyházzal, gyülekezettel, ahol visszaéltek a pénzzel, vagy láttál olyan civil szervezeteket, ahol visszaéltek a pénzzel, akkor lehet, hogy van benned egy bizalomhiány. És emiatt lehet, hogy határozatlan vagy ezen a területen. Tehát én is szenvedtem ettől, és ezért tartom fontosnak, hogy áttekinthető legyen a pénzügyeink, tehát bele lehet nézni, hogy mi történik a pénzügyekben, tehát meg lehet nézni, akár éves elszámolást is ki tudunk tenni a gyülekezet elé, hogy mennyi pénz jött be, és mire költöttük el, nyilván nagy vonalakban. Úgyhogy, tehát fontos, fontos. Aztán a második ok, amiért emberek határozatlanok, az a bűntudatkeltés. Bűntudatkeltés. Ugye, tehát elhangzik egy üzenet, ahol azt mondják, hogy milyen szörnyű ember vagy, ha nem adsz. És érez rosszul magad, meg szörnyű vagy, vagy nem feltétlenül adásról, tehát bármi. Tehát szörnyű ember vagy, ha nem csinálod ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát egy bűntudatkeltés. És egy ilyen üzenet után hazamész, és elkezded csinálni. De a probléma ebbe az, hogy bűntudatból teszed, és nem szeretetből. És ez baj. Ez baj. Mert tudjuk azt, hogy a bűntudat az nem működik. Egy ideig működik, pár hétig, de aztán nem működik. És a legjobb példa ennek férjek, tehát házi munka, hogy éreztek a feleségetek irán, miután jó rá manipulált, vagy bűntudatot keltett bennetek, hogy segítsetek. Nem szokott. Hát nincsenek kellemes érzések, tehát nem épült a kapcsolatunk egy ilyen akció után. Tehát, hogy ez nem, tehát a bűntudatkeltés az nem működik. Úgyhogy ahogy beszélünk a pénzről, és lehet, hogy egyébként azért van az, hogy gyülekezetek nem mernek a pénzről beszélni. Tehát kikerülik ezt a témát. Mert egy érzékeny téma, és azt hihetik az emberek, hogy a bűntudatkeltésről van szó. De az én célom sem az, hogy bűntudata legyen bárkinek is az adakozással kapcsolatban, adással, nem adással kapcsolatban. Mert nem a bűntudat miatt kell, hogy elkezdj adakozni akár, hanem a szív miatt. Mert a bűntudat miatt kezdesz el, akkor 2-3 hétig adni fogsz, azt utána úgyse. Ha szívedben van egy meggyőződés, és a szeretetből adsz, akkor azt tartani fog, és az építeni fog, és bátorítani. És amikor beszélünk erről a témáról, akkor csak még nagyobb lángra lobban a szíved ezen a területen, nem a puki arc jön elő. Ja. Ez a harmadik ok, miért bizonytalanok vagyunk, vagy tétovázunk, ez a félelem. Ez hihetetlen dolog. Tehát a pénz és a félelem az kéz a kézben járnak. Imádják egymást. Nem? Tehát a pénzügyek, pénzügyi területen csomó félelmeink vannak. Mi lesz, ha nem lesz? Mi lesz, ha nem lesz elég? Erre nem lesz, arra nem lesz. És ha ez történik, meg amaz történik. És csak a pénz oldja azt meg. Tehát sok-sok félelem van. Sok-sok félelem van, ami motivál bennünket pénzügyi területen. És az a helyzet, hogy amitől félünk, az kontrollál bennünket. Tehát ez egy ilyen alap elv. Ha félünk valamitől, az irányítja az életünket. Tehát amilyen területen félelmeink vannak, ott az irányítás alatt tartja az életünket. És ez nem jó, meg nem egészséges. Mi van, ha nem tudok bízni Istenben a pénzügyeket illetően. Okay? Tehát mi van, ha most olyan állapotban vagyok, hogy én nem tudok bízni Istenben a pénzügyeket illetően? Válaszom az, hogy figyelj, hogyha meg tudsz bízni Istenben az üdvösségedet illetően, hogy odaadtad az életed Jézusnak, és üdvösséged van, akkor meg tudsz bízni Istenben pénzügyeket illetően is. Mert ez sokkal kisebb, meg alacsonyabb rendűbb dolog. Ja. Negyedik. Tartozás. Tehát miért tétovázunk, miért vagyunk bizonytalanok? Tartozás. És most olyan tartozásról beszélek, ahol tehát a fejed búbjáig tartozol. Tehát komoly tartozásaid vannak, és sok. És lehet, hogy kölcsönből kölcsönbe mentél, hogy húzd az időt, de csak rosszabb lett, lehet olyan termékeket, vagy olyan nagyértékű terméket, vagy autót vettél, amiben aztán beledöltél. És egyébként lehet, hogy valaki azért jut nagy tartozásba, mert mondjuk munkanélkülivé válik. Vagy például van olyan, hogy vállalkozó, azt nem fizetik ki. Tehát saját hibáján kívül. Vagy mondjuk beteg lesz valaki, akit ápolnia kell, mondjuk egy szülő, és kezelésekhez még hozzá is kell járulni anyagilag, és gondoskodni kell róla, és nem tud valaki annyit dolgozni, vagy nem tud olyan munkát végezni. Tehát vannak ilyen dolgok is, amiktől emberek tartozásba hullanak bele. Tehát a saját döntéseik, tehát saját hibáikon kívül. És most nem erről beszélek, hanem arról, amikor tehát az az egészségtel, amikor, és ebben én éltem, azért tudom nagyon jól, hogy amikor egy olyan életszínvonalat akarsz fenntartani, amit nem tudsz fenntartani. És ehhez kell a pénz. És ezért veszel fel kölcsönt, vagy hiteleket. Hogy fenntarts egy olyan életszínvonalat, amit nem tudsz fenntartani. A saját keresetedből. És itt van a probléma. Itt van a probléma. És ebben az esetben bátran azt tudom mondani, hogy ez a tartozás, ez nem Isten akarata az életedben. Ez nem Isten akarata. Oké? Tehát most nem a házról beszélek. Tehát, hogyha a házra van fölvéve, tehát a ház építésre van fölvéve kölcsön, mert az befektetés. Hanem mondom, tehát termékek, egy életstílus, bevásárlókártyák, őrült diákhitelek, tehát a diákhitelek is beindultak az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy szinte nem is arra költik, vagy valahogy meghimi-humizzák, tehát csak egy újabb forrással föl lehet venni pénzt, és aztán adósságban van a pályakezdő. Tehát ezek az elvetemült rossz döntések, amiket csak egy fajta életstílus fenntartásra akarnak használni. És ez nem jó. Nem jó. És lehet azt mondod erre, hogy Balukám, ez elég erősnek hangzik, de azt mondom erre, amit Isten mond az ő igében, példabeszédek 22:7, ez nincs kiírva, de már hallottátok tőlem sokszor, azt mondja, ahogy a gazdag uralkodik a szegényen, ugyanúgy az adós szolgálja hitelezőjének. Tehát ahogy a gazdag uralkodik a szegényen, ugyanúgy az adós szolgálja a hitelezőjének. Tehát aki hitelezett nekem, én annak a szolgája leszek. Mert minden döntésemet ez fogja befolyásolni. De mi, keresztények, Krisztus követőinek vagyunk elhívva. Nem mindenféle hitelintézetnek és banknak a szolgájának vagyunk elhívva, hanem Krisztus követőinek vagyunk elhívva. Úgyhogy a jó hír az az, hogyha adósságban vagy, akkor van segítség. Nem az, hogy kinyitjuk itt a kincses ládát, és akkor mindenkit kinullázunk, hanem van megoldás, van segítség erre. Vannak hanganyagok fönn a weblapon, ahol vannak különböző stratégiák is megemlítve arra, hogy hogyan jöjjük az adósságból. Ez időbe telik. Persze az adósságból való kijövetel, de van kiút. Kemény döntéseket meg kell hozni, meg kell húzni nadrágszíjakat, de van kiút. De van kiút belőle. És ezek az hanganyagok ingyen elérhetőek. Oké? Tehát ezt nem pénzért adjuk. Ja. Az ötödik, ez a tudatlanság. Tehát miért vagyunk tétovák, határozatlanok? A tudatlanság miatt. Hát Balukám, majd elkezdek adni, ha majd többet keresek, vagy több pénzem lesz, vagy többet kapok. De ez a helyzet, hogy ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Erről beszélt Jézus Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben, hogy ha nem adsz abból, amit most van, akkor, tehát ha nem vagy hű a kicsin, akkor hogy leszel hű a nagyon? De azt mondja, ha hű vagy a kicsin, akkor Isten segít, hogy legyen több. De ha a kicsiből nem tudok adni kicsit, akkor hogy várom, hogy ez fog gyarapodni, vagy bármi is. Ja, úgyhogy ez olyan, mint a friss jogsis tinédzser azt mondja, hogy jó, nekem nem jó ez a Warburg, ezzel mindig elkésem, nem tudok hazaérni 11-re, amikor haza kéne érnem, ezt mindig összetöröm. De apu, hogyha veszel nekem egy BMW-t, azzal pont 11-re haza fogok érni, nem, egy karcolás nem lesz rajta. Tehát nincs egy idióta szülő, aki ezt azt mondaná, hogy jó. Jó van, fiam. Tehát nincs. Nincs. Tehát nem így működik. Ja. Tehát aztán persze a pénzügyeknél mindig arra gondolunk, hogy tehát nyilván a gazdagok adjanak sokat, meg a gazdagok adjanak, meg a gazdagoknak kéne ezt mondani, ezt most sokszor hallottam. A gazdagoknak kéne ezt hallani, meg a gazdagoknak kéne ezt mondani. 1 Timóteus 6, 17-től 19-ig versig, ezt elolvasom nekem, ez nincs felírva oda. Azt mondja, a gazdagoknak, így kezdi Pál apostol, a gazdagoknak is, tudod, itt van az, amikor azt mondja, ez az, mondd meg nekik, mondd meg a gazdagoknak, akik a mostani világban sok vagyonra tettek szert, mondd meg, hogy ne legyenek gőgösek. Ugye ez Pál apostol instrukciója a Timóteusnak, az ő tanítványának, aki egy gyülekezetet vezetett, és most instrukciókat ad, hogy hogyan vezess a gyülekezetet, mit csinál, hogy csinál, azt mondja, a gazdagoknak, akik a mostani világban sok vagyonra tettek szert, mondd meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban bízzanak. Sokkal inkább Istenben bízzanak, aki bőségesen megad mindent, amire szükségünk van. Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok. Legyenek nagy lelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amiük van. Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a mennyben. Ez lesz a jövőjük biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet. Ez az Pál apostol. Végre megmondta valaki a tutit a gazdagoknak. Ugye? De most ebben a teremben, hát nem tudom, hogy tudtátok-e, de csupa olyan emberek ülnek, akiknek minden, tehát ilyen gazdag ember problémáik vannak. Ja. Néhányat kiírtam ide. Kivetítőre. Nézzük csak meg a következőt. Nem hiszem el, hogy a Lipótiban a fahéjhért kakaót raktak a kapucsinomra. Borzasztó. Tehát, ha ilyen problémád van, tehát, ha tudsz kávét venni néha egy kávézóban, akkor az gazdagság. Következő. Lassú a net a telefonomon, ugye? Panaszkodtál már így? Vagy lassú az okostelefonom? Tehát ez is gazdag ember betegség, vagy probléma. Következő. Ennek a cibetmacska kaki kávénak elég furcsa íze van. Erre a múlt héten beszéltünk, ez a világ legdrágább kávé. 25 000 egy csésze kávé belőle. Következő. Hölgyek. Nem tudom, melyik cipőt vegyem fel ez a ruhához. Ez is gazdag ember probléma. Következő. A kaja megromlott a hűtőben, úgyhogy ki kellett dobjam. Tudom, hogy ilyen sűrű nem fordulhat elő, de ez is gazdag ember probléma. Van még egy? Ez így nem kell. Piros aranyat raktak a szendvicsre, kérek egy másikat. Ja. Tehát borzasztó problémáink vannak az életben. Nagyon kényelmetlen ez az élet. Azt akarom mondani, amit már sokszor mondtam, hogy mindannyian áldottak vagyunk. És az adakozásomnak a lényege az nem az, hogy elég gazdag vagyok-e ahhoz, hogy adakozzak. Nem ez a lényege. Hanem az, hogy engedelmes vagyok-e az adakozásban. Engedelmes vagyok-e. Oké, mert a kereszténység nagy problémája ez az, hogy fogja az engedelmességet, és kicseréli az opcionálisra. Tehát olvassa Isten igéjét, és elkezd úgy gondolkodni vele, hogy ez mind opcionális, választható. Persze semmi sem kötelező, mert Isten szabadságot adott nekünk, de tudjátok, Isten elénk rakta az áldást és az átkot, az életet és a halált, és aztán azt mondja, válaszd az életet, mert ez így lesz rendben az életed. Így lesz rendben. Ez a jó út, mert ezen az úton tehát jó gyümölcsök lesznek, meg fogod látni. És tudod, és aztán jönnek a problémák. Mi választható opcionális üzemmódban járunk, élünk, és aztán jönnek a problémák. Úgyhogy Istent az első helyeket tegyük az életünkbe. Na menjünk tovább a történetbe. 1 Királyok 18, 22. vers. Ugye, mert itt most éppen beszólt Izraelnek Illés, és aztán mindenki csöndbe volt. És így folytatódik. Akkor Illés így folytatta. Nézzétek! Egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétáik közül, Bálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Bál prófétái válasszák magunknak az egyiket, vágják le, készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltára, a fahasábokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és felteszem azt a másik oltára, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a bál proféták hívják segítségül Istenüket, és én is segítséggel hívom az örökkévaló nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten. Erre az egész nép így válaszolt. Igen. Helyeselték. Jó lesz ez így. Oké? Tehát tűz jön a mennyből. Tűz a mennyből. Nagyon jó. Tűz a mennyből. Na most itt jön a kérdés, amikor jól olvastam ezt, hogy tehát ha 3 éve nem esett az eső, akkor mi az az utolsó dolog, amit szeretnék kérni? Hát a tűz. Hát, nem a tűzre van szükség. Oké, tehát itt a történetben van valami több, mint a tűz a mennyből. Itt valami más lesz kihangsúlyozva, mint a tűz a mennyből. De ahhoz el kell menjen egy extrém irányba. Oké, szárazság, de mégis tűz fog jönni mennyből. És igazából ezt már így sugallja előre, hogy Isten mindig többet akar adni. Mindig többet akar megmutatni. Mindig többet akar tenni, mint amit mi gondolunk. Mint amit mi megpróbálunk kisilabizálni. Úgyhogy 25. vers azt mondja, ezután Illés a Bál profitákhoz fordult, mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válaszátok magatoknak az egyik bikát, készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok, oké, tehát nem ér csalni. Így is történt, a Bál proféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Bált reggeltől délig. Tehát ebben a forróságban, reggeltől délig ment a gimnasztika. Tehát ez jó hosszú idő. Ó Bál, hallgass meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Tehát nem csak, hogy imádkoztak, hanem még ugráltak is, meg mit tudom én, mit csináltak, de nem segített. Déltájban Illés csúfolni kezdte őket. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő, nem? Tehát, nagyot hall az Istenetek, nem hall titeket? Aztán, talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze? Oké, tehát Istennek is tetszik a klotyó humor. Használják a Bibliában is. Tehát magyarán azt mondja itt Illés, hogy mi van? Azért nem hallja meg, kiment a budira? Vagy mi van a ti Istenetekkel? Vagy elutazott, ne talán elszúnyókált? Kiáltsatok hangosabban, talán felébred. Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal, meg lándzsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott. De hiába. De hiába. És megállunk egy picit. Tehát beindult itt az öncsonkítás, meg a fájdalom okozása a saját magunknak. És egyébként ma a fiatalok körében ez nagyon-nagyon népszerű feszültségoldó, vagy depresszió, és minden más belső dolgoknak a lecsapódása, amikor fájdalmat okoznak maguknak. Vagy cigicsikket nyomkodják magukba, vagy csak karcolják a bőrüket, nem túl mélyen, de fájdalmat okoznak, és ezzel próbálnak valami más fájdalmat eltompítani. Tehát ez nem jó. És nem új keletű dolog, mint ahogy gondolják sokan ma, hogy ez micsoda, ez a mai probléma. Láthatjuk, hogy 3500 évvel ezelőtt, vagy bocsánat, 2500 évvel ezelőtt is probléma volt. Úgyhogy, de az a helyzet, hogy tehát ez történik, amikor nem Jézus van az első helyen. Tehát ez történik, ha nem Jézus van az első helyen. Akkor mindig olyan dolgokat fogunk csinálni, ami fáj. És ami sebeket okoz. És ami fájdalommal jár. Tehát ez egyenes következménye. És ez igaz a pénzügyekben is. Hogyha nem ő az első pénzügyeinkben, akkor sok rossz döntést fogunk hozni. És sok drága döntést fogunk hozni. Tehát ami sokba kerül nekünk később. 29. vers. Már a délután is eltett, de még mindig nem történt semmi. Majd örjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz. Sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Bál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Oké, tehát nem válaszolt. Miért nem válaszolt? Miért? Mert Bál nem volt Isten. Hát nagyon egyszerű. Mert Bál nem volt Isten. Oké, és ez egy nagyszerű példája annak, hogy tehát amikor a világ létrehoz számunkra egy Istent. Dolgokat, karriert, pozíciót, egzisztenciát, autót, kerületet valahol, építkezés, vagy nem tudom. Tehát sokféle dolog. De Isten, amiért mi meg elkezdünk áldozatot hozni, és elkezdünk fájdalmat okozni másoknak is, magunknak is, csak hogy elérjük. Elérjük azt a célt. Ez a világ istene. A kis istenek, amiket a világ elénk rak, hogy ezekért fektessük le az életünket. Tehát gyönyörű példája. Gyönyörű példája. Tehát tégy meg mindent ezért. Erre bátorít bennünket. Tégy meg mindent. És amúgy egy jó példája annak, hogy semmi nem tudja megelégíteni a szívünket. Ami ezen a földön van. Tehát nincs olyan, ami megelégíteni, mert ott sem tudta megelégíteni. Miért? Azért, mert a megelégedés, ez minek az eredménye? Annak az eredménye, hogy Jézus van a középpontban. Mindenben, amit csinálok. Ebből fog fakadni a megelégedésem. Megelégedést akarsz? Akkor vesd alá az életed Jézusnak. Ja. Ha megelégedést akarsz a párkapcsolatodban, vesd alá az életedet Jézusnak. Ha megelégedést akarsz a házasságodban, vesd alá azt a területet Jézusnak. Ha a pénzügyekben, akkor az első számú lépés az, hogy aláveted ezt a területet Jézusnak. Hogyha megelégedést akarsz a pénzügyekben. Ja, úgyhogy... Úgyhogy lehet, hogy megtetted ezt már a múlt héten. És első helyre tetted ezen a területen Jézust. Lehet, hogy sok területen az első helyre tetted már Jézust. De az is lehet, hogy amit felsoroltam öt területet, amiért bizonytalan lehetsz, lehet, hogy küzdesz valamelyikkel. Tudod, félelemmel, vagy a bűntudattal, vagy a bizalmatlansággal, vagy a tudatlansággal, tudod, nem tudom. De egyet vigyünk ma haza, hogy senki nem tud engem megelégíteni, csak Jézus. Csak Jézus. Egyedül Jézus. Úgyhogy alá kell vessük az életünket neki. Minden területét. És itt ebben benne van nyilván a pénzügyi terület is. És azt nem tudom megígérni, hogy ha ezt megteszed, holnapra minden megváltozik. Mert ahol vagy most, az sem egy nap alatt jutottál el oda, ahol vagy most. Tehát ugyanúgy az út, az nehéz kifelé. De van kifelé út. Rengeteg ember itt akad el, hogy nincs reményem. Nincs kiút. Már mindenkinek az ötletét meghallgattam, meg kipróbáltam, de tudod, mit csinálják még? De Jézusban van remény, és van kiút. És lehet, hogy nem fognak megváltozni a körülményét holnapra, de ez biztos, hogy lesz benned öröm. Lesz benned reménység. Lesz benned békesség. És ezek olyan alapok, ami egyébként meghatároz aztán a döntéseidet is később. Mert nem üzöttségből teszel dolgokat. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez a sorozat, vagy amikor pénzügyekről beszélünk, ez nem arra szól, hogy a gyülekezet a pénzedet akarja. Hanem ez a sorozat érted van. Érted van. És azért van, mert Jézus az első helyre akar kerülni az életedben. Ja. Úgyhogy itt a kérdésem. Hol van Jézus a te életedben? Hol van Jézus? Hol van Jézus? Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, Atyán, köszönjük. Köszönjük, hogy a te igéd, a Biblia világos, érthető és egyértelmű. Köszönjük azt, hogy te szólsz ezen keresztül hozzánk. És köszönjük, hogy te vagy az, aki igazán törődsz velünk. Aki gondoskodsz rólunk, aki szeretsz feltétel nélkül, és elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Hogy nem fogsz bennünket se jobban, se kevésbé szeretni. A legjobb, vagy a legrosszabb napunkon sem. Hogy mindig számíthatunk rád. Úgyhogy hol van Jézus az életedben? Nem véletlen, hogy itt vagy ma. Mert Jézus törődik veled. Jézusnak van üzenete számodra. Ő szól hozzád. Úgyhogy hol van ő az életedben? Fogadd el a szeretetét. Meghalt érted a kereszten. Ahhoz, hogy legyen vele egy kapcsolatunk, ahhoz neki meg kellett halni a kereszten 2000 évvel ezelőtt. Mert a kapcsolatunk akadálya az a bűn volt. Az Istentől való elfordulásunk. És ahhoz, hogy ez a kapcsolat újra éledjen, azzal a bűnnel el kellett bánni. És Jézus volt az, aki elbánt a bűnnel egyszer, és mindenkorra, örökre. És ez a lehetőség ott áll mindannyiunk számára. Vagyunk sokan, akik ezt megtettük, ezt a döntést, és vannak, akik még nem. És itt a lehetőség. Bízd rá az életed Jézusra. Tedd őt az első helyre az életedben. Fogadd el a szeretetét. Mondd azt neki, Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten. Értem. Helyettem. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, a királya és a megváltója. És hogyha ez ott van a szívedben, ezt a döntésedet meghoztad, akkor mondd el valakinek, aki téged meghívott, akit ismersz, akiben megbízol, mondd el neki. azt mondja a Biblia, hogy ha szívvel hiszed, és a száddal megvallod, hogy Jézus a megváltó, akkor örök életed van, és üdvösséged van. Úgyhogy ha rábíztad az életed Jézusra, és ezt megtetted, akkor mondd el valakinek. Mondd el valakinek. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutattál arra, hogy mit jelent lefektetni az életünket. És imádkozom azért, azokért, akiknél még nem te vagy az első helyen, hogy meghozzák ezt a döntést most. Urunk, vondd a szívüket magadhoz. Vondd őket, Uram, hogy elfogadják mindazt, amit adni akarsz nekik. Te drága nevedben. Amen.